hogy eddig bármelyik műfajnál valamennyire tehetségem is volt bizonyos dolgok felfedezéséhez.
Arckép. Alkotó emberek portréja. Lukács Miklós. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica sacra. Egyházzene.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Uzsali Bence. A Musica Sacra mai vendége Ferenczi Ilona zenetörténész, aki munkásságának nagy részét a magyarországi egyházi zene, mindenek előtt az evangélikus és református énekes örökség felkutatásának szentelte. Ferenczi Ilona a Zenetudományi Intézet nyugalmazott főmunkatársa, de még tavaly is új kötettel gazdagította a magyar egyházi zene kiadványainak sorát. Fiatal kutatóként Dobszai László munkatársaként találta meg az évtizedeket átszövő kutatási irányát, a magyarországi dallamtörténet szerteágazó és sok tekintetben felfedezésre váró területeit. Munkássága során foglalkozott több szólamú zenével, gyülekezeti énekes könyvekkel, paleográfiával, új kiadványok szerkesztésével, és nem utolsó sorban a magyar zenetörténet meghatározó személyeinek emberi alakjával. Frissebb és régebbi munkáiról Verese Mese Gyöngyvér beszélgetett vele.
Legelőször is induljunk el a pályája kezdetétől. Hogyan fordult az egyház zene fele? Mindenféleképp meghatározó volt az, hogy Dobszai Lászlóval kezdett dolgozni?
A zeneakadémiai éveim alatt Dobszai László keresett olyan fiatal kutatót, aki a középkori graduálék, antifonálék lejegyzésében segítségére lehet a középkori osztálynak. Mivel ő tartott számunkra egy antifóna kurzust, ezért én is jelentkeztem, mivel az antifónáknak a világa nagyon megragadott. Ezek természetesen latin nyelvű antifónák voltak, a maguk objektivitásával, egyszerűségével és tisztaságával. Ez az antifóna úgy tűnik most 50 év távlatából, hogy kicsit meghatározta a kutatási területemet is, mert a későbbiekben aztán magyar nyelvű antifónákkal is foglalkoztam. Először is a középkori forrásoknak a feldolgozása azt jelentette, hogy az eredeti források alapján lejegyzéseket készítünk minden középkori tételről, antifónákról, a mise tételeiről, és ezeket a tételeket a csoporton belül ellenőrizzük is, hogy milyen a helyessége. Tehát nem csak egy személyes lejegyzés volt, hanem olyan ellenőrzési folyamaton mentek keresztül ezek a lejegyzések, amelyek véglegesíthették a középkori tételeket. A későbbiekben aztán bekapcsolódtam a Musicalia Danubiana sorozat szerkesztésébe és egyes tételeknek, egyes forrásoknak a közreadásába. Így került sorra az Eperjesi Graduál kiadása, amely a magyar zenetörténetnek az egyik legfontosabb forrása. 1635-ből származik a kézirat, és olyan liturgikát tartalmaz, amely rendkívül széleskörű és gazdag az evangélikus egyház számára. elsősorban Gregorián tételeket, magyar nyelvű Gregorián tételeket, egyházi énekeket és több szólamú tételeket. Ez az 1635-ös kézirat az első, amely magyar nyelvű több szólamú tételeket tartalmaz. Ezt azért is említem, mert elterjedt a köztudatban, hogy Maróti az, aki a zsoltározással bevezette a több szólamú éneklést, hát ez egy évszázaddal megelőzi Marótinak a működését, és amellett nem csak zsoltárokat, hanem új kompozíciókat is tartalmaz.
És innen már egyenes út vezetett ahhoz, hogy futassa az evangélikus egyházzenei anyagot is, mert nyilvánvalóan ez nem maradt kizárólagos.
Az evangélikus egyházi anyag a magyar zenetörténetben nagyon jelentős szerepet foglalt el, hiszen a német nyelvű területeken igen fejlett egyházi zenélés folyt. Gondolok a Felvidékre, Lőcsére, Bártfára, és innen megyünk nyugatra, Sopronban. És Sopronban olyan zenélés folyt a 17.-18. században, ami rányomta a bélyegét arra a nyugati területre. Így került sor Johann Wolmutnak a műveit is kiadhattuk a Musicalia Danubiana sorozatban, mivel Johann Wolmut nem csak Esterházy Pál fiainak az oktatója volt, hanem maga is komponált különböző műveket, sőt, feltételezésünk szerint esetleg a Harmonia Celestis gyűjteménynek az összeállításában, egyes tételek komponálásában is közreműködhetett. Johann Wolmut előtt még egy másik komponista, Andres Rauch is közreműködött a Sopron zeneéletében. Ő osztrák emigráns volt, mivel a protestáns üldözések elől menekült Sopronba, és ott telepedett le, és gazdagította Sopron zenei életét. A későbbiek során nem csak a különböző városok evangélikus egyházának zenei életével foglalkoztam, hanem az evangélikus énekeskönyvek és a mai énekeskönyvnek az anyagával is. Így került sorra, a 90-es években próbáltam egy kicsit megújítani az evangélikus énekeskönyvnek az anyagát, és az, ami az előző évtizedekben talán nem végezhettek el, mert nem volt rá kapacitás, azt szerettem volna pótolni. A mai időben viszont sokkal jobb körülmények között foglalkoznak az evangélikus énekeskönyv anyagával, és remélhetőleg pár éven belül meg is jelenik majd az új énekeskönyv fiatalabb kollégák közreműködésével.
Azok a kéziratok, amelyeket ön felfedezett gyülekezeteknél voltak, vagy bekerültek központi levéltárba?
A kéziratok többsége, amelyekkel foglalkoztam, nem az evangélikus egyház számára készült, hanem a református egyház számára. Az említett Eperjesi graduál nem csak feltételezhetően, hanem bizonyíthatóan az Eperjesi evangélikus egyház számára készült. Viszont a további kéziratok, Batthyány graduál, a Rádai graduál, az Óvári graduál, a nemrég kiadott Csáti graduál is, bizonyíthatóan a református egyház életét, liturgiáját gazdagította. A kéziratoknak nagy része szétszóródott, ugyanúgy, mint ahogy az öreg graduálnál is láthatjuk, hogy a 200 példányból hány városba jutott el a nyomtatvány. Azért is érdekes a szétszóródásuk, mert a kéziratoknak egy része egy helyen készült. Valamikor foglalkoztunk azzal a három graduállal, amelyet valószínűleg egy műhelyben készítettek, tehát egy helyen készítettek, ez a Batthyány, a Rádai és az Óvári graduál. És hogy ezek három helyre kerültek, Gyulafehérváron találhatók, a Rádai graduálban Budapesten, és az Óvári graduál is a debreceni könyvtárban. Tehát szétszóródtak ezek a kéziratok, bár a Csáti graduált annak idején Sárospatakra menekítették, a graduálok egy részét Csurgóra és Debrecenbe.
És hogyha az evangélikus egyház házatáján maradunk, akkor ott volt-e nagy felfedezése?
Az evangélikus egyház kincsei között tulajdonképpen a Volmut irodalommal kapcsolatba kell említenem az egyik legkellemesebb meglepetésemet, ami úgy alakult ki, hogy az egyik doktorandusom megkérte, hogy nézzek utána az evangélikus levéltár anyagában a doktori munkájához szükséges irodalmat, és végre elhatároztam, hogy Böröcenikőnek a katalógusát végig böngészem. És akkor jöttem rá, hogy megvan a levéltárban Volmut naplója. És ez a Volmut napló az egyik legérdekesebb dokumentum az evangélikus egyházban. 1685-től 1705-ig tartalmazza Volmut mindennapjait, minden heteit. Volmut is az emigránsok közé tartozik, ő Regensburgba került a vallásüldözés idején, és aztán 1686-ban hívták vissza Sopronba orgonistának és zeneigazgatónak. És ez a napló rendkívül érdekesen írja le az ő mindennapos életét, tanítását. Volt legalább 50 tanítványa Sopronban, közöttük Eszterházy Pálnak két gyermeke is. Ez volt az egyik legizgalmasabb felfedezés. A másik, ha szabad említenem, nem az evangélikus egyházhoz kötődik, hanem a Vietoris Codex kiadásához. A Vietoris Codex 1670-es, 80-as években keletkezett, és a szlovák katolikus egyház használatára készült, és a szlovák katolikus énekek és amellett még népi táncok és népi énekek és néhány magyar ének mellett találunk egy olyan részt is, ami megmaradt a kéziratnak, a Viatoris Kódex kéziratának a borítójában. És ez egy olyan felfedezés volt, hogy a kézirat borítójában a kódexnek egy előző mintapéldánya őrződött meg. Tehát ez egy nagyon fontos dokumentum, hogy hogyan készült egy előzetes lejegyzésből a végleges Viatoris Kódex.
Minden bizonnyal az egyes gyülekezetekben még előkerülnek ilyen régi kéziratok, akár graduálmásolatok, pasiók, kéziratok. Ezeknek nyilvánvalóan az lesz az érdekessége, hogy egy az egyben másolt kéziratok, vagy pedig hozzátesznek gyülekezeti sajátosságokat. Volt-e ilyen irányú kutatása, és ezen belül esetleg kitekintette Erdélybe is?
Azok a kéziratok, amelyekkel foglalkoztam, helyi sajátosságokat nem mutatnak fel. Tehát olyan kéziratokkal foglalkoztam, amelyek inkább azt a eredeti vonalat viszik tovább, amit a 16. században Huszár Gál és a környezete meghatározott. Ami viszont sajátos lehet, például az öreg graduálnak a fennmaradt példányaiban követhető nyomon, hogy milyen helyi tételekkel egészítették ki a nyomtatott öreg graduált. Ez rendkívül érdekes, ezzel valamikor pár évtizeddel ezelőtt elkezdtem foglalkozni, de mivel nem jutottam messzire, akkor még nagyon nehéz volt az Erdéllyel való kapcsolat, ezért csak azt a néhány példányt nézhettem meg, ami itt Magyarországon hozzáférhető. Volt olyan is, például a Sárospataki öreg graduál, amiről sajnos azt lehet elmondani, hogy valószínűleg nem is használták, mert teljesen érintetlen, szépen megmaradt, semmi kiegészítés nem található benne. Viszont ami Debrecenben maradt fenn, egy somorjai példány, a somorjai református egyház használatában, az egy rendkívül érdekes, liturgiailag érdekes példány, kéziratos függelékkel.
Nézzük meg a Csáti graduált, hiszen úgy tudom, hogy ez az ön legutóbb megjelent munkája. Ez két kötet.
Az egyik kötet, faksimile kötet, ez azért is készülhetett, mert a csátiak nagyon szerettek volna a kálmáncsai graduál kiadásához hasonló faksimile kötetet birtokolni, és egy nagyon szépen sikerült kötetről van szó, amelynek a tetején egy hitvallás másolata található, Athanázius hitvallása, amit a mai nap nem nagyon szoktunk együttesen hitvallásként elmondani, hiszen egy annyira komplex hitvallás és olyan nehéz szövege van, hogy nem tudott beépülni az egyház használatában. A faksimile kötetet egy tanulmánykötet egészít ki, amire azért is volt szükség, mert a Csáti graduál elég hiányosan maradt fenn. Csáti graduált a 18. században menekítették ki a kézirattal játszadozó gyermekek kezéből, és később került Sárospatakra, a Pataki könyvtárba. Legalább 20 helyen csonkították meg, sajnos a graduál eleje is hiányzik, és ezeket a hiányokat én részint próbáltam kiegészíteni, pótolni. Azokat a tételeket, amelyek hiányosan maradtak fenn, kiegészítettem más forrásból, amelyeket csak feltételezek, említettem külön a tanulmányban, de azok a tételek, amelyek feltételezhetően benne foglaltattak valamikor, azokat nem jegyeztem fel. Ez a graduál egyébként több olyan zsoltárt is tartalmaz, amelyet Huszár Gál az 1560-as énekes könyvében kinyomtatott, tehát részint folytatja azt a hagyományt, amely már a 16. században a protestáns egyházban a liturgia területén kialakult.
Ha belenézünk ebbe a kötetbe, gyönyörű, használható ez ma?
Ha némi gregorián gyakorlatunk van, akkor mindenképpen használható, de ha belenézünk a faksimile kiadásba, láthatjuk, hogy némi előtanulmányokat igényel ez a kézirat. Először is a négyvonalas kottáknak az olvasása azért okoz nehézséget, mert nem találunk olyan segítő eszközt, ami például meghatározná, hogy hogyan kell elkezdeni egyes tételeknek az éneklését. Nincsen a sorok elején kulcs, tehát ha nem tudjuk, hogy milyen középkori tételhez kell igazítani azt a tételt, akkor nem tudjuk énekelni a liturgikus tételeket.
Viszont annál gyönyörűbb maga a kézirat, teljesen kódexszerű, ugye az iniciálék nagyon szépen kidolgozottak.
Az iniciálék kidolgozottak, a szöveg olvasható, csak ami problémát okoz, hogy néhol elcsúszott a lejegyzés, és amint említettem, a középkori minta ismerete nélkül nem mindig fejthető meg a kézirat.
Ha már említette ön azt, hogy a Huszár Gál énekeskönyvéből is megtalálhatok ebben a graduálban részletek, ugye Huszár Gál öröksége még mind a mai napig élő. Vannak-e olyan tételek, amelyek azért fennmaradtak az évszázadok folyamán, és ma is megjelenik a liturgiában?
Huszár Gál gyülekezeti énekeiből néhányat ma is énekelünk, és miután ezt az énekeskönyvet pár évtizeddel ezelőtt megtalálták Stuttgartban, a mostani énekeskönyvünkbe is jobban be fog épülni. És nem csak olyan énekei vannak, amelyek a gyülekezeti használatba kerültek be, hanem olyan is, ami a néphagyomány területén is megjelent. Ilyen az esti énekünk, a Fényes nap immár lenyugodott, kezdetű ének, amelynek a dallamát megtaláljuk Huszár Gál 1560-as énekeskönyvében. És ez egy gyönyörű hagyomány, ami arra utal, hogy a népzene gyökereit sokkal mélyebben kell megtalálnunk, mint ahogy azt feltételeznénk.
És a graduálok nyomai megtalálhatók-e a mai liturgiában?
Legfőképpen a himnuszokban és a zsoltározásban találkozunk olyan törekvésekkel, amelyek a graduáloknak az anyagát szeretnék felújítani, de azt hiszem, hogy ez ma már a mindennapos gyülekezeti éneklésbe nem talál utat. Egyrészt azért nem, mert sok minden másként alakult az évszázadok során, másrészt nem tudunk minden nap azonosulni ezekkel a tiszta, egyszerű énekekkel, sokkal többre vágyunk, sokkal változatosabbra vágyunk, és hozzá kell tennünk, hogy még maga a katolikus egyház sem tudja ezt mindennapossá és gyakorlattá tenni. Valamikor 20 évvel ezelőtt mi a pünkösdi, a karácsonyi, vagy adventi és bőti időszakban itt a budavári gyülekezetben bevezettük a vespera éneklését egy-egy alkalommal, és akkor a katolikus testvérekkel együtt tudtunk énekelni, de ennyire korlátozódott a graduálok használata. Jó lenne, hogyha nagyobb területet nyerne, de talán már nem időszerű ez. Arra való inkább, hogy ökumenikus használatban tért nyerjen.
A fényes nap immár elnyugodott, a fők szintén sötét elmaradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden állat megy nyugodalomra, az Istentől édes Istenem, húj lelkemet, ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőnek kell előtt ez
a szakra mai